A hierarchia. Már az óvodában is megvan a rangsor. Ki irányít, és ki az, aki igazodik. Pedig a mai világ az egyszemélyes csoportvilága, ahol az egyén mindent megold egyedül. Nincs szüksége mások segítségére, ennél fogva nincs is alá vagy fölé rendeltségi viszonyban senkivel. Vagy ez mégsem egészen így van? És miért jó a társadalomban a hierarchia? Vagy nem jó? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégeimet, köszönöm, hogy itt vannak. Nem egészen ABC sorrendben, Hall Melinda, klinikai szakpszichológust az MCC-ből, vagyis a Matthias Corvinus kollégiumból.
Jó napot kívánok!
Csorba László történészt a Budapesti Történeti Múzeumból, és Topály József etológust a Hunrend Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetből. Köszönöm, hogy itt vannak.
Én is üdvözlök mindenkit.
Örömmel jöttünk.
Akkor az első kérdés, már az óvodában is? A pszichológushoz szól természetesen. Megvan a rangsor, belépek, és már is?
Szerintem már az óvoda előtt is. Tehát azért mégiscsak van egy, igen, van egyfajta dominancia, sorrend, egyfajta hierarchia, de egyébként ezt már a mentális struktúráknál is látjuk, hogy ott is hierarchiák vannak.
Mit jelent az, hogy mentális struktúra? Bocsánat.
Egyáltalán az, hogy hogyan fejlődik egy idegrendszer, egyáltalán egy kis élő lény, az hogyan fejlődik, és ez nem csak az embernél van így, de hogy vagy lépcsőzetesen fejlődik, vagy nem fog fejlődni. Tehát már ott van egy hierarchia, hogy minek kell először következnie, mi az, ami fontosabb, mi az, ami szenzitív, mi az, ami kritikus, hogy kialakuljon az adott, például a mozgásban ezt nagyon szépen lehet látni. Hogyha valami nem alakul ki, vagy nem úgy alakul ki, akkor a későbbiekben bizony problémát fog okozni, és az is lehet, hogy valaki nem lesz Ronaldo.
És akkor a hierarchiának is ki kell alakulnia?
Én azt gondolom, hogy a hierarchia az egyfajta rendszer. És ezt a rendszert valamennyire meg tudjuk bolygatni, tehát az ember az képes arra, hogy feltaláljon bizonyos dolgokat, és ezt a hierarchiát valamennyire megrengesse. De azért vannak olyan dolgok, amiben bizony nem tudunk eltérni, és ez egy több ezer éves dolog, vagy több százezer éves dolog. Lehet, hogy tényleg keveset mondtam az elsősorban, de hogy azért vannak olyan alapok, amiket meg nem tudunk. Tehát hiába a technológia, hiába a nagy feltalálások. Van, amit nem tudunk megváltoztatni. És szerintem ilyen egyébként a társadalomban is, hogy van valamiféle hierarchia.
Ez bizonyos értelemben megnyugtató, de hát a történelemben mindig megvolt a törekvés arra, hogy ne legyen, és most itt utalnék az ókori demokráciára, ahol mindenki azt mondta, illetve mindenki egyenlő szeretett volna lenni.
De sokkal erősebb volt az a tendet, hogy legyen, hiszen ennek nyilvánvalóan ugye erre utalt Melinda is, mély biológiai alapjai vannak, mégpedig egy kettős, tehát minden csoport, a csoport nem ezek hierarchia nélkül, de ennek kettős eleme van, az egyik, hogy kell lenni vezetőnek, tehát a hierarchia alatt szinteket értünk, és kell lenni azoknak, akik szeretnek engedelmeskedni. Tehát úgy tudom, az etológia nagyon mélyen visszanyúlik ebből a szempontból az állatvilágban.
Abból is jó a helyzet, hogy nem is kell kérdeznem Topály József etológust, hogy az állatvilágban, ott már kezdettől, mert a hangyáknál is?
Természetesen mindazok az élőlények, akik nem magányos életmódot folytatnak, hanem a fajtársaikkal körülvéve, mindazok az élőlények valamiféle szociális hierarchiában léteznek. Nem létezik csoport hierarchia nélkül. Ez alatt azt értem, hogy nem létezik csoport valamilyen belső struktúra, szabályzott rendszer nélkül. Az ideális demokrácia sem hierarchia nélküli, az sem struktúra nélküli, olyan nem létezik. A hierarchia nélküliség az anarchia igazából, vagy valamiféle teljes káosz. Nem így működik a természet.
És akkor mondjuk régi vágyam, hogy a hangyák életéről készítsek egyszer egy rádióműsort, mondjuk a hangyáknál is van egy ilyen, hogy is mondjam, vetélkedés, hogy ki jut följebb vagy lejjebb, most nem biztos, hogy...
Nem. Természetesen nem. A hangyáknál egy genetikailag, tehát vele születetten meghatározott nagyon szigorú kasztrendszer van. Van a királynő, akinek semmi más dolga nincsen, mint létrehozni az utódokat, vannak a dolgozók, akiknek többféle feladata van, vagy az utódokat gondozni, vagy a táplálékot beszállítani, akár csak a méheknél, és vannak a herék, vagy a hímek, azok a hímek, akik nem dolgoznak, és nem csinálnak semmit, egyetlen dolguk a királynőnek a petét megtermékenyíteni.
Azért tehát, ez sokat mondó, hogy a hímeket miért hívják herének, miközben a királynő, aki nagyjából ugyanazt csinálja, mint a herék, csak a másik oldalról, ő mégiscsak a királynő, csupa pozitív hős.
Hát ezt nem tudom igazából, valójában meg kéne kérdezni Wilkinsont, vagy nem tudom ki az, aki ezt először leírta, és aztán nyilván a magyar fordításban hogyan kerültek át ezek a szakszavak. Így alakult, de ennek nem érdemes különösebb jelentőséget tulajdonítani. Valójában a lényeg az, hogy kasztrendszer van, mindenki végzi a maga dolgát, nem kérdőjelezi meg, tehát nincs rá lehetőség, hogy egy dolgozó majd fölkerül egy másik kasztba. Ez egy genetikailag meghatározott, nagyon szigorú rend, így működik a hangyatársadalom, sőt, maga a hangyatársadalom, vagy a hangyaboly, a közösség, az egyfajta egyet feletti szerveződési szint, egy önálló egyed igazából, csak több hangyából álló egyed, ahogy kis túlzással élve a mi testünk is ugye sok milliárd sejtből áll, fel vagyunk épülve, és van egy önálló egyetként működünk. Tehát igazából ott már egy átmenet van az egyed és a csoport szerveződés között.
Megerősített, hogy a hangyákról kell egy műsort készíteni majd. Csorba László akart valamit.
Csak annyit kell ezt hozzátenni, amiért pontosan így van, hogy ez a fajta, mert pont ennél a gondolatnál hagytál a Jóska az előbb, tehát arról van szó, hogy ugye ahogyan az állatvilág egyre magasabb szintén jutunk, úgy nő meg annak a lehetőség, hogy az egyed mozgástere valamiképpen megnő, és ez valóban a csoportban szükségszerű és elkerülhetetlen hierarchia kialakulására hatást gyakorol. De azt kell mondanom, hogy a legfejlettebb élőlény, legbonyolultabb csoport működésében is bizonyos alapelemek azok jelen vannak, és ezek ugye évmilliókra nyúlnak vissza. Ez az alapelem pedig az, hogy mindenképpen kell mindig valahogyan ki kell választódni a vezetőnek, tehát aki képes erre, aki ezt ambicionálja, aki tudja, hogy az adott csoportra mit kell csinálni, és van egy másik nagyon lényeges dolog, hogy a csoportban a többieknek el kell fogadniuk a vezetőnek ezt a szerepét, ami minél lejjebb megyünk az életvilág hierarchiában, annál inkább ez egy születéstől meghatározott helyzet, és minden följebb megyünk, annál több minden játszik abban bele, hogy ezt hogy lehet csinálni. Hogy mondjak erre egy klasszikus példát, ugye, amelyet nagyszerű etológusok gyönyörű könyvében olvashatunk, mondjuk árvíz van, ugye? És akkor az emberek kirohannak a patak partja, hogy mit csináljanak. És egyszer csak valaki elkezd, hogy na most akkor innen kéne hozni, most akkor a vödörre látok, de hol van vödör, gyerekek, onnan hozzátok. Tehát értelen kiválogatódik.
Mint az óvodában, a homokozóban.
A spontán hierarchiában valaki, de ez csak az egyik oldal, a másik oldal, hogy többieknek, ezt tényleg tudja, mit kell csinálni. És ők elfogadják ezt a hierarchiát, és ebbe részt vesznek.
Azért azt hadd tegyem hozzá, hogy arról valamiért nem beszélünk, nagyon próbáljuk a hangyák életét olyan derűsnek és olyan gondtalannak beállítani.
De nem az?
De hogy én azért azt gondolom, hogy számos olyan dolog van, amikor mondjuk azt úgy nevezzük, hogy természetes szelekció, vagy úgy nevezzük, hogy bizony kirekesztésre kerülnek. Talán nem pont a hangyáknál, mert ez egy viszonylag egyszerű, biológiailag megérthető viselkedésmód, amit ők képviselnek, de ahogy haladunk a bonyolultabb rendszerek felé, azért egyre inkább látunk egyfajta, bizony, hogyha lusta, vagy nem tudják befogadni úgy a többiek, akkor az valahogyan perifériára fog kerülni. És ezt a biológiai drive-ok elsősorban ugye meghatározzák, mégpedig azok a motivációk, hogy mit miért csinál egy állatfaj, miért történik, milyen érzékszervekkel rendelkezik, melyek a fejlettebbek, mi a feladata, egy evolúciós feladat is talán azt lehet mondani. És azért az embernél talán pont ezt látjuk, hogy ez már másként működik, ettől ember az ember, hogy ott már az érzelmi rendszer, a motivációs rendszer, vagy akár egy szociális motiváció, az nagyon is ott van a háttérben, tehát nálunk nem úgy működik a kirekesztés folyamata, szóval mi nem a lusta hangyák esete vagyunk akkor, amikor kívül kerülünk azon a bizonyos
inkább
körön.
Inkább a tücskökhöz hasonlítunk.
Hát az egy antropomorf mese, tehát egy ember, az állatmesék zöme, azok többen embermesék. Így van, de ez azért nagyon fontos gondolat, amit Menned említett, mert mutatja, hogy ugye a biológia evolúcióra hogyan épül rá a kulturális evolúció, amely jelentős szerepet játszik a modern emberi hierarchiák alatt.
De nagyon, hogy mondjam, én leragadtam a hangyáknál, és a fejlettebb emlősökről nem esett szó, már pedig, ha aki olvassa a Maugli történetét, vagy mit tudom én, efféléket, az tudhat, na, Topály József.
Valójában, igen, hát a hangyák eléggé extrém kivételek az állatvilágon belül is. Általában az állati hierarchia, egyfajta dominancia rendszer, azt szoktuk rá mondani, hogy brutális dominancia. Ez alatt nem azt értjük, hogy brutális megnyilvánulásai vannak feltétlenül az alá és fölé rendeltségnek, hanem azt jelenti, hogy a domináns az alárendelttel szemben fizikailag a fizikai erejét, a fizikai képességeit érvényesíti. Ővék a forrás, ővé a táplálék, ővé a jó búvóhely, stb. Stb. Ez a fajta dominancia hierarchia, ami az állatvilágban van, ez nagyon jellegzetes. Ugyanakkor az embercsoportoknál egy jelentős különbség van, mert megjelenik, nyilván megvan a dominancia hierarchia, két új momentum jelenik meg az embernél. Az egyik az úgynevezett szabálydominancia. A szabálydominancia azt jelenti, hogy az emberi csoportokban a személyek és szabályok egy vegyes hierarchiát alkotnak, azaz a hierarchiában egy adott ponton nem egy konkrét személy van, hanem egy szabály. És annak a szabálynak engedelmeskedik mindenki. Magyarul a szabály ugyanazt a szerepet tölti be, mint egy állati csoportban egy domináns egyed adott esetben. Ez az egyik különlegesség az emberi hierarchiának.
Ez azt jelenti, hogy az ember akkor nem fizikailag próbálja meglegyőzni a betéttársát.
Nem is így van. Szabálydominancia az azt jelenti,
hogy nem... De megpróbálja legyőzni? Egyébként alkalmatán...
megsérthetem én a dominancia szabályt, így van.
Amikor meggyilkolja, az már visszalépés az állatvilágban.
Így van, egy szabályt nehezebb meggyilkolni. Valóban szabályokat is meg tudunk gyilkolni, illetve hát hatályon kívül tudunk helyezni, de az a szabályok azért nagyon jól túlélnek ilyen szempontból. A másik sajátosság az emberi csoportnak az, hogy míg az állatvilágban a dominancia hierarchia van, az emberi csoportban megjelenik a státusz hierarchia, tehát a státusz elismerésénél a presztízs. A presztízs az a fajta dolog, amit az állatvilágban nem nagyon látunk, ami azt jelenti, hogy a másik kompetenciája alapján én elismerem azt, hogy ő valamire képes. Az előbb itt volt ez a
spontán példa.
Ez pontosan azt jelenti, hogy amikor valaki elkezd rendelkezni, és azt mondja, hogy hú, ezt tudja, hogy mit kell csinálni. Mm. Ez a tipikusan a presztízs alapon hirtelen valaki felemelkedik a hierarchia csúcsára. Nem kellett megverjen senkit, nem kellett bizonyítani, hogy ő erősebb és több vödörvizet tud elhozni, hanem az volt, elegendő volt meggyőzni a többieket arról, hogy ő kompetensebb abban a szituációban. Az emberi csoportoknál nagyon sok szempontból a presztízs építi ezt a fajta hierarchiát.
Na most, igen, Melinda.
Ez a szabály és a presztízs kérdéséről azért szerintem az nagyon igaz, hogy sokáig időtállóak voltak ezek a szabályok, de hogy az elmúlt 10-15 évben csak a klinikai gyakorlatból is azt mondhatom, hogy éppen a szabályoknak a rendszere kap egy olyan jellegű torpedót, amivel már nem lehet tudni pontosan, hogy mi az igaz, kikerülhet egy presztízs szerepbe, és ezért nagyon fontos az, hogy igen, ez igaz ez a mondat, mondjuk 15 évvel ezelőttig hazánkban, amikor is jönnek már azok a, hát azt mondhatnám, hogy egy kulturális atomcsapás kellős közepén vagyunk, mert tényleg nem szeretnék ennél elbagatelizálóbban fogalmazni, mert amikor már a szabályrendszer kezd megkérdőjeleződni.
Mond példát, hogy milyen szabályt kérdőjeleznek meg?
Nagyon egyszerű, mondjuk a nemi szerepeknek a szabályrendszere. Valakinek van egy feladata. Egyszerűen a biológia azt hozza, hogy a feladat az. Egy anya szerep, mondjuk esetén.
Mint a királynőnél,
az, hogy egy anya tud szülni, egy nő
hangyáknál.
Tud szülni, mondjuk, tegyük fel ezt. Egy nő tud szülni. Majd az Európai Parlament egyszer csak kimondja, hogy joga van a férfiaknak szülni. Hát köszönjük szépen, szóval azért erre az etológus majd biztos mond valamit, de szeretném érzékeltetni, hogy az alapvető szabályrendszereknek a lebontása, vagy arra vonatkozó torpedózás az egyébként egy mentális katasztrófát idéz elő végső soron, és abban a mentális katasztrófában már nagyon nehéz lesz nekünk visszanyúlni egy 100 évvel, vagy egy 2000 évvel ezelőtti szabályhoz. Mondjuk például ahhoz, hogy az élet védelme, az minden szabályt felül kell, hogy írjon, tehát, hogy az kell az érték hierarchia csúcsán, hogy álljon. Hogyha nem ez áll, akkor bizony olyan katasztrófák történnek, mint amelyeket látunk nap, mint nap a világban.
Csorba László.
Egy apróságért, tehát a szabályrendszer mindig egy kultúrának a része, egy kultúrával függ össze, abban erősödik, abban változik, és hogy a kultúrák egymást váltják, úgy változnak a szabályok, és most valóban egy drámai, alapvető kulturális változás közepén vagyunk, ugye ennek a jeléről beszélgetünk. De valóban a szabályrendszer valódi, hogy mondjam, civilizációs szerepét, stb. Az mindig az adott kultúra, tehát egy adott korszak összparadigma, tehát amit az emberek akkoriban ott általában összesen csinálnak, és azért hogyan járul hozzá a csoport fennmaradásod, ennek összefüggésében kell vizsgálni.
Kitérő a mindennapokhoz tartozik. Amikor azt mondja nekem a svéd nagyáruházban az eladó, hogy szervusz, hogy vagy, mit kérsz? Vagyis tegeződünk. Illetve hát ő tegez. Én azt szoktam mondani, hogy kezi csókolom, vagy jó napot kívánok. Ez már azt jelenti, hogy lebontjuk a szabályrendszert, és azzal kezdődik, hogy tegeződünk, a következő lépés meg az, hogy nem is tudom, mi a következő lépés. Ez így lehet?
Hát egy adott kultúráról beszélünk.
Jó, igen. Értem, csak hogy ez ilyen lopakodó módon indul?
Hát igen, nyilván a társadalomban jelenleg igencsak turbulens változások vannak, mondjuk a 20-30 évvel ezelőttihez képest mindenképpen. Én nem gondolom, hogy az, hogy korábban nem voltak ilyen turbulens időszakai az emberiségnek. Lehet, hogy voltak, és azt sem tudom, hogy ennek mi a végkimente. Az biztos, hogy egyelőre az ember inkább csak frusztrációt, meg szorongást érez, amikor azt látja, hogy összedőlnek körülötte azok a korábban
az emberiség korábban stabilnak gondolom, vagy az emberek?
Az nem, egyének. Hát a minden nagy válságban frusztráció.
Igen. Én azt, és a másik, úgy gondolom, hogy elsősorban ennek az is az oka, hogy van egy alapvető ellentmondás a kollektivista és az individualista társadalmak között. Ugye az ember, a homo sapiens, így tanítjuk, mind a mai napig így tanítjuk, nem egyszerűen csoportlény, hanem hiperszociális csoportlény. Ami azt jelenti, hogy nem egyszerűen csoportban szeretünk élni, hanem még annál is jobban csoportban szeretünk élni, mint bárki más az élővilágban. És arra vagyunk evolúciósan előkészítve, hogy csoportban éljünk, szabályokat kövessünk, akkor érezzük jól magunkat, hogyha szabálystruktúra van, hogyha van mit követni, hogyha el tudjuk fogadni, hogyha ha önazonosak vagyunk a csoporttal, hogyha és kialakítjuk a csoport ént, azaz én a csoporttal azonosítom magam. Ez az embernek a biológiai meghatározottsága. Most abban a pillanatban, amikor ezek a dolgok megkérdőjeleződnek, és ennek van egy számomra értelmezhető oka az individualista társadalmak felemelkedése, tehát az egyénnek az előtérbe helyezése, ugye ezt szokták mondani, az én generáció,
én vagyok.
A me generation, tehát az én, nem egyszerűen én, hanem én. Ugye ezt így fokozzák.
Sőt, én.
Így van, tehát ezt így fokozzák ma már. Ez azt jelenti, vagy a selfie társadalom, ugye, amikor én bárhol járok, önmagamról készítek képet, ugye ezek mindennek a ha úgy tetszik, patológikus megnyilvánulásai, ami azt jelenti, hogy lebontja az emberiség maga körül azokat azt a rendszert, amiben egyébként jól érezte magát. És innentől kezdve nem érzik olyan jó magukat.
Lényegével függ
össze. Azért a nyelvfejlődésben látunk nagyon súlyos problémákat megint csak. A nyelv és a gondolkodás, a nyelv és a viselkedés az olyan, mint egy egység. És amikor kiragadunk belőle egy dolgot, mondjuk a nyelvnek az átformálását, akár a tegeződő, magázódó viszonylebontását, ami egyébként Magyarországon egy kulturális, nagyon fontos adottság volt, vagy nem tudom, hogy lehet-e már múlt időben beszélni. Minden esetre nagyjából az Y generáció, tehát az én generációm középkorúak
lefelé. Az Y az nem tudom melyik, mert én bajba vagyok ezzel az
Y,
meg mindenféle.
Tehát... És lefelé, és én mondjuk magamat még oda sorolom.
Tehát 30-tól fölfelé?
Lefelé. Tehát a fiatalabbak.
Ja, 30-tól a fiatalabbak.
Akik fiatalabbak.
Bocsánat, akkor rosszul.
Ott már abszolút nem dívik az, hogy tényleg tartsuk a magázódó viszonyokat. Ami szerintem egyébként azért is érdekes, mert nem csak ebben látunk egy nyelvi fejlődést, hanem ez a bizonyos új beszélnek az új szótára, az minden egyes fogalmat megkérdőjelez, átír, először a nyelvet torpedózza meg, mert ha sokan elkezdik használni, akkor a gondolkodásra lesz egy hatása, és persze ez fordítva is igaz, tehát hogyha a gondolkodás megváltozik, akkor az a nyelvben is meg fog nyilvánulni.
Én
most azt látom, hogy fordítva
kultúra,
történik.
Ez ugyanaz, mindig ugyanaz.
Na de pillanat, akkor most még visszatérek a tegeződéshez, mert engem idegesített igen. Már akkor is, amikor megjelent ez a bizonyos svéd áruház, nem mondom a nevét, és azt mondták, hogy Svédországban tegeződünk, persze, mert olyan szegény a svéd nyelv, hogy nem tud magázódni, a magyar meg tud. Szóval, hogy azért ezek ilyen lopakodva mennek végbe ezek a dolgok, hogy
most, én a következőt mondom.
Csorba László egész mást fog mondani, nem fog cáfolni engem.
Majdnem. Ugye a középkorban a tegeződés az általános volt. Tehát a források ezt egyetemen mutatják. Tulajdonképpen A 18. századtól figyeljük meg azt a nyelvi változást, mert a nyelv és a kultúra az csak együtt tud, az ugyanaz. Ugye elindulnak olyan formák, például a kend, vagy a kegyed. És ugye Széchenyi lett az, aki meg kitalálja az ön. Tehát az önözés, ez Széchenyi találja. Ez mind összefügg a polgárosodással, összefügg azzal a nagy, alapvető európai folyamattal, amelyet polgári átalakulásnak nevezünk. Ebben erősödött meg az a fajta nyelvi világ, amiben te otthon érzed magad. Gondolj arra, amit József az előbb arról mondta, hogy az ember mennyire otthon érzi magát a csoportban, vele azonosnak érzi magát. Te annak a csoportnak a nyelvi élményéhez kötött, amiben te az önözéssel, a magázással, ugye neked ez természetes, gyerekkorod, ebben érzed jól magad. Na mostan lehet úgy dönteni, hogy másképp legyen, ennek megvannak a következménye. Lehet azon gondolkodni, hogy egy áruházláncolt a maga propagandájában miért gondolja azt, hogy a tegeződés, ami a fiatalok, a gyerekek, stb. Ennek meg lehetnek azon. Ez egy kulturális változás, amiről valaki beszél. Nem hiszem azt, hogy ez a civilizációk alkonyával függ össze. Ez egy dolog, amit most látunk.
Csak hogy hadd egészítsem ki, tehát azért nekem erről most eszembe jut asszociatíven, hogy és akkor mi történt akkor, amikor a grófi címeket már nem lehetett használni. Akkor is a nyelvi változás történik, ugye, és ez egy súlyos személyiségben is lecsapódó, egyébként egy traumatikus nehézség.
A hierarchia változása.
Ebben nem vagyok biztos.
Ezt egyébként az, hát ebben meg ilyen azért vagyok biztos, mert Széchenyi Tímia konkrétan elmondta nekem, hogy hogyan változott
hát,
meg.
Igen, ugye, de más arisztokraták.
Jó, persze, értem, hogy én nem mindenkinél ugyanúgy, meg hogy nem gondolom így azt, van. Hogy mindenkinél ugyanúgy így csapódik van. Le. Csak arra akartam kiukadni, hogy azért itt számos olyan dolog van, ami meg mintha vissza is köszönne. Tehát mi lesz akkor, hát, amikor majd a Mr. és Mrs. nem lehet használni, meg az uram
már
és
nem
hölgyen.
Lehet, amikor a kiváltságok világa. És a kiváltságok világa az egy igazságtalan világot. Tehát többen a főnemesi címek használatának az, hogy ez hogy megy ki a világ kultúrájában, ez összefügg a kiváltságok világában. Tehát ezért nem mennék én ebben mélyebben. Ugyanakkor biztos, hogy egy általános kulturális helyzetet ki tud fejezni egy ilyenfajta változás.
De a kiváltságok világa azt jelenti, hogy van egy hierarchia az emberek között. De
egy
azt
van.
Mondta Topál József, hogy az ember számára a hierarchia az egy
kell,
fontos,
fontos,
kell,
de nem,
hogy legyen.
De nem minden
akire,
hierarchia.
Akire fölnézek, akihez...
Csak annyit a szabály. Tehát van, amikor a szabály igazolja a hierarchiát, és az emberek azt elfogadják, de egy idő után kialakulhat, hogy olyan hierarchia van, ami már az emberek szabályaiban rejlő igazságérzetüknek már nem felel meg.
Szóval azt akartam kérdezni, hogy a hierarchia, arról volt szó egy korábbi részben, hogy az emberek a szabályt, kialakítanak egy szabályt, egy csoport kialakít egy szabályt, és amikor ezeket a szabályokat, ezeket fölrúgjuk, vagy megváltoztatjuk, akkor van gond. Ez körülbelül egy stimmel, amit idáig mondtam?
Igen.
De a szabályok is változnak, ezt se felejtsd
el. Az állatvilágban ezek a szabályok változnak, vagy ugyanazok?
Hát egyrészt az állatvilágban a szabályok önmagukban nem jutnak hierarchia alkotó státuszba. Az állatvilágban, mondom, a nyers fizikai erő, vagy a forrás megőrzési képesség az, ami a hierarchiában felemel, vagy letaszít. Ha megbetegszem, hiába én voltam a falka vezér, ha beteg leszek, gyenge leszek, óhatatlanul is le fogok kerülni alulra. A szabályok ott egy más szerepet töltenek be. Az állatvilágban a csoport működését szabályozzák, ezek genetikailag rögzítettek, veleszületettek. Nagyon kevés példát ismerünk az állatvilágban arra, hogy idézelbe véve állati kultúrákban megjelennek populációt, tehát adott csoportra jellemző belső szabályok. Csimpánzoknál vannak ilyenek, mert egyéni üdvözlési formák, egyik így üdvözli a másikat, másik csapat csimpánz úgy üdvözli, tehát vannak azért ilyenek, de minimálisan. Tehát igazából a szabály az állatvilágban működteti a csoportot, de önmaga a szabály nem képes a hierarchiában így részt venni, ahogy az embernél igen. Tehát nálunk mondtam, van szabálydominancia, tehát adott esetben egy szabály trónolott valahol a hierarchia adott pontján.
De a történelem a szabályok változásának is a története.
A kérdés az, hogy a szabályok változnak, az emberek gondolkodása változik. De amikor a szabályok átlépnek bizonyos határokat, Halmelinda arra utalt korábban, hogy amikor a férfiak meg a nők, azok nem férfiak meg nem nők, hanem tetszés szerint váltogathatják a nemüket, ez egy olyan szabály, amit föl szabad rúgni, vagy olyan szabály, amit nem szabad. Tehát van-e olyan szabály, ami a biológiai létünkből, vagy a nem tudom milyen létünkből fakad, és nem szabad megváltoztatni?
Én biológus vagyok, és nem vagyok társadalomtudós, én csak azt tudom mondani, hogy vannak közmegegyezésen alapuló szabályok, és vannak adott esetben mondjuk biológiai tényeken, vagy biológiai történéseken alapuló szabályok. A kétféle szabály nem egyenértékű. Egy közmegegyezésen alapuló szabályt bármikor fel lehet rúgni, miért ne? Az, hogy hogyan köszönünk, a kalapot emeljük meg, vagy a kezünkkel,
integetünk, az teljesen méltóságú.
Ez egy közmegegyezésen alapuló szabály. De azt, hogy adott esetben a testfelépítés, a kromoszomális mintázat, és egyéb alapján az adott személy viselkedése, társadalmi szerepeit, ez hogy határozza meg, ez nem közmegegyezésen alapuló szabály. A probléma az, hogy én azt szoktam mondani, és lehet, hogy egy kicsit sarkosan fogalmazok, hogy egy nagy probléma az, hogy az emberek egy jelentős része utoljára általános iskolás korában fogott a kezébe biológiai vagy természettudományos könyvet. Ez a probléma. Hogyha egy kicsit többet forgatnák ezeket a könyveket, akkor lehet, hogy egy kicsit másképpen állnának a dolgokhoz, és nem gondolná azt mindenki, hogy adott esetben minden szabály közmegegyezésen alapul.
De bocsánat, pont ez a lényege a szabályok megváltoztatásának, hogy úgy gondolja, hogy bármit megtehet az ember, tehát megint csak visszajutunk az énes kommunikációhoz és az individualizmusnak a térnyeréséhez, legalábbis a nyugati világ területén, mert hogy ő azt mondja ki, hogy valójában bárki lehetsz, aki szeretnél, bármilyen szabályt áthághatsz, hogyha a te érdeked azt kívánja, vagy akár mondhatjuk úgy, csoportod érdeke, mert nyilván az emberek így is úgy is tartoznak valamilyen közösségekhez, vagy valamilyen csapathoz, csoporthoz, de hogy szerintem pont ez az alapprobléma, hogy ez kimondja, hogy gyakorlatilag bármilyen szabály áthágható és átléphető, és igazából a szabály az majd a közmegegyezésen fog múlni.
Most van az a pillanat, amikor el kell mondjam, hogy kedves hallgatóink, önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Három vendégem, Hall Melinda, klinikai szakpszichológus az MCC-ből, vagyis a Matthias Corvinus kollégiumból, Csorba László történész a Budapesti Történeti Múzeumból, és Topály József etológus a Hunren Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetből. És én Sályi András vagyok, egy meglehetősen, hogy is mondjam, bonyolult, elvont, furcsa, nem tudom milyen témát boncolgatunk, a hierarchiát és mindennek a vetületét, ami ehhez a dologhoz tartozik, és Csorba Lászlóba folytottam az imént a szót, bocsánat.
Csak egy példát szeretnék arra mondani, hogy például van egy, rengeteg példa van arra, hogy ugye egy kulturális megegyezésen alapuló hierarchiát hogy lehet megváltoztatni. Ugye a híres Watt Tyler féle parasztfelkelés Angliában. Az a 14. század végén.
1384-88. Nem merek mondani.
Nem, bőven elég, hogy a 14. század végén.
Bőven elég, hogy Angliában.
Angliában, de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy volt egy híres szlogénje a felkelőknek, amit magyarul úgy fordítottak le, hogy még Éva szőtt és Ádám kévét hordott, kilátott akkor lovagot és lordot. Még emlékszel rá, gimnaziumkor. Hát pont erről van szó. Tehát ugye a keresztény hagyomány szempontjából lehet bírálni a feudális hierarchia világot, tehát hogy ott valójában az a hierarchia az nem természetes, az nem biológiai eredetű, az egy kialakult történelmi folyamat eredménye, és ezt meg lehet változtatni.
Ami a családban van, az a fajta hierarchia, az, hogy is mondjam, az egy ilyen szokásjogon alapuló, vagy nem szokásjogon alapuló, azt veszi észre az ember, hogy ma a gyerekek egész máshogy beszélnek a szüleikkel, mint mondjuk 50, ne adj Isten, 100 évvel ezelőtt. Ez jó vagy rossz? Topály József bólogat, úgyis, mint
gyakorló apuka.
Gyakorló apuka, már gyerekeim mind felnőttek, úgyhogy én csak múlt időben beszéltek arról, hogy gyakorló apuka voltam. Alapvetően arról van szó, hogy a családban, az emberi családban, én azt gondolom, hogy presztízs alapú hierarchia működik. Tehát a kompetencia.
És aki nem, a pénzt viszi haza, az a családfő?
Nem, hát aki nem csak a pénzt viszi haza, aki fel tudja vágni a tüzelőt, aki meg tudja venni az élelmiszert, tehát az, hogy a gyerek, az anya, az apa, ki az, aki mit tud. És a modern családoknak az egyik nagy problémája, mert szerintem a pszichológus kolléga nem sokkal többet hozzá tud tenni, az egyik legnagyobb problémája az, hogy a kompetencia alapú szereposztás, az megfordult, vagy hogy mondjam, felbojdult, egyebek mellett mondjuk a digitalizáció meg a digitális forradalom miatt, ma a 3 éves gyerek nagyon sokszor sokkal többet tud bizonyos szempontból mondjuk egy okos eszközzel elérni, adott esetben ő be tudja kapcsolni
szerintem
a televíziót, a nagymama nem.
Szerintem nem igaz, de mindegy.
De ez nem sztereotípia, ez így van sajnos, ez így
szerintem
van.
Szerintem nem igaz, de mindegy, nem vitatkozni akarok.
A jelenség, jó, persze nyilván a konkrét példát lehet vitatni, a jelenséget szerintem nem lehet vitatni, azt, hogy a kompetencia viszonyok azok alapvetően megváltoztak. Tehát manapság a gyerekek, én ezt megéltem személyesen sokszor is, a saját gyerekeim bizonyos területeken sokkal kompetensebbek voltak abban az életkorban, amikor mondjuk azelőtt nem merült fel, mondjuk szerintem 100 évvel ezelőtt, hogy egy 6 éves gyerek kompetensebb bármiben is, mint egy felnőtt ember. És ez ma már teljesen természetes. Tehát az a fajta, ez a kompetencia viszonyoknak ez a megborulása, ez alapvetően egy picit alássa a családnak ezt a fajta presztízs alapú szerkezetét. A gyerekek nagyon sokszor óhatatlanul is úgy tekintenek már a szülőkre, nagyszülőkre, akik nem tudnak annyi mindent a világ bizonyos dolgairól, és ez számára nem egy jó élmény. Mi olyan, hogy mondjam, közösségben szeretünk élni gyerekként, ahol a többiek kompetensebbek nálunk, mindenben.
Tehát ez a gyereknek probléma?
Hát gyerek neki is probléma, ez frusztrációt okoz, szerintem.
Azért gyermekvédelmi kérdésekben, amikor eljárunk, akkor én sokszor kerülök abba a problémába, hogy a gyermek jobban ismeri a saját jogait, mint egyébként a kötelességeit, vagy a felelősségét, akár 6 évesen. Mert én úgy tartom, hogy minden gyereknek van felelőssége az adott korában. Az egy másik dolog, hogy egy 6 évesen nem bízok egy 14 évesnek, vagy egy 20 évesnek a felelősségét, és ez abszolút a szülő feladata, hogy megszűrje ezeket a kötelességeket, ezeket a feladatokat. Most mondok egy példát, hogyha ma egy 14 éves gyereket, aki már ugye 14 évesen mindenki úgy gondolja, hogy már felnőtt, csak a biológia nem azt mondja.
Hát és ma, az idegrendszer... ma már 25 évesen sem felnőttek.
Jó, de azt gondolják.
Ibar érett csecsemők, mondta
valami. 4 éves korom.
Jó, szóval, hogy minden, a gyerekként szerintem az a valahol a dackorszak lényege, és főleg ebben a prepubertás, pubertás korban, de azért most már egyre lejjebb tolódik ez a határ, mindenki azt gondolja, hogy már kompetens. És egyébként ott nem válogat, ott még a szűrő funkció szerintem nem működik jól. Tehát nem válogat jól abban, hogy rendben, ebben kompetens vagyok, mert mondjuk...
Mindent jobban tudok.
Mindent jobban tudok. Hát 12, 13, 14 évesen, a mai 12 éveseket 6. osztályban, hát abszolút jobban
vezetek tudják. Autót, mint apám.
Jobban tudnék vezetni, ha hagynának vezetni. Ez ugye az alapmondat. Ha hagynának azok a csúnya felnőttek, akik egyébként megszabják, hogy majd 17 évesen kaphatok én jogosítványt. És éppen ezért nagyon sok kihágás is van ebből, és azért látjuk a DAC korszaknak a megérkeztét, mind a szerhasználatban, nagyon sok dologban, amit mi tiltanánk, meg még tiltanánk egyébként szerintem szülőként 30 éves korig, de aztán ugye nyilván 18 éves kortól lemegy rólunk ez a fajta teher, mert ott már tényleg egy saját döntést kell, hogy hozzon
pillanat,
valaki.
Tehát akkor a családban elkövetkezett egy olyan helyzet, ahol a gyerekek a kompetencia szempontjából bizonyos dolgokat jobban tudnak, mint a szüleik, tehát az ő státuszuk megváltozott, a hierarchiában betöltött szerepük megváltozott. Ez probléma?
Én azért ezt egy picit árnyalnám, és nem azért, mert tényleg van, amiben úgy tűnik, hogy kompetensebbek. Például ez a kütyű használat.
Én is árnyalnám.
Funkcionálisan abszolút. Tehát funkcionálisan igen, ő hamarabb megtanulja, melyik a bekapcs gomb, ő hamarabb megtanulja, hogy melyik ikonra kell kattintani, melyik az érdekesebb. Ennyit nagyjából lehet, hogy jobban tud, mint mi. Vagy gyorsabban tud, vagy gyorsabban áll rá az agya. De ez valójában gyakorlatkérdés, ezért ez egy eléggé kognitív
dolog. Problémával szembe kerül, akkor kiderül, hogy mégsem tudja.
És aztán, amikor meg kell oldani egy online zaklatási ügyet, akkor kiderül, hogy a 18 meg a 30 éves sem biztos, hogy meg tudja oldani, hát még a 6 éves vagy a 7 éves, tehát hogy az, ami már egy mélyebb, tehát nem a funkcionalitásnak a szintje, ott már én nem vagyok teljesen biztos abban, hogy mondjuk egy 6 éves kompetensebb. Egy 14, 15, 16 éves az már akár kezelheti is jól ezeket az eszközöket, de az meg már igen. Egy Top másik Jósef. Vitának igen. A kérdés.
Visszavonulok egy két lépéssel, lehet, hogy nem egyértelműen fogalmaztam. Valóban ez van, egyrészt én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez csak a kompetencia illúziója, de igazából a végkimenetet szabadjában tekintve teljesen mindegy,
igen,
hogy a kompetencia illúziója, vagy tényleges kompetencia van,
felé.
És itt mondjuk nem is feltétlenül a szülők gyerekek, hanem a nagyszülők gyerekek viszonyában, tehát az, hogy a nagymama vagy a nagypapa, akire egy klasszikusan mondjuk ilyen idealizált szituációban mondjuk a gyerekek úgy tekintenek, mint aki bölcs, aki tud mindent, aki sok mindent tud, a nagymama elteszi a lekvárt, nem tudom, én nagypapa elmesél, hogy mik történnek a világban, ma már egészen másképpen tekintenek rá. Azok a második, tehát két generáció a fő, azokra, akik nem tudnak egy e-mailt elküldeni, nem tudják megnézni a ChatGPT-nél, nem tudják megkérdezni a ChatGPT-t, stb. Ez lehet, hogy nem kompetencia, de hogy a kompetencia illúziója, az biztos, és hogy erodeálja azt a fajta szerkezetet, ami a családban a hierarchia.
És az, hogy ő a nagyszülőm, az én apámnak az anyja, ez nem jelenti azt, hogy van egyfajta bizonyos korlát? Most azért kérdezem, mert én a játszótéren azt hallottam, nem a minap, de egyszer azt hallottam, hogy te tiszta hülye vagy, mondta a gyerek a nagymamának. És a nagymama, én azt hittem, hogy a nagymama lehajtotta a fejét, és azt mondta, hogy majdnem azt mondta, hogy igen, kisfiam, tényleg hülye vagyok. Szóval
nem, hát a szavak, ugye ezt Melinda felhívta a figyelmet, hogy a nyelv és a kultúra milyen szoros kapcsolatban van. De, tehát de, simán kialakul.
Hol nem van közösség. Az alázat ebben ne, a dologban?
Nem. Ezt csak te gondolod a saját kultúrádból.
Hogy én rosszul gondolom.
De hogy gondolod rosszul? Te na, úgy gondolod, ahogy gondolod. Persze, de ha az ő családjukban a nyelvet úgy használják, persze nagyon fontos, ugye, tehát nem teljesen ártatlan dolog bizonyos szavakat bizonyos módon használni, de minden közösség nyelv az a jellemző, és ez a családra is jellemző. Ha abban a családban úgy használják ezeket, hogy ez nem bántó, akkor ezt a kívülről levő nem nagyon nehezen tudja megítélni. Hát, ezt hogy mondjam, tehát itt picit
nem
szélesebb.
Nem értettem meg, hogy ez a szeretet kifejeződése,
mert a te ugye te megtanultad a magadba, és azt hiszed, hogy az a jó, az a helyes, tehát ezekben nem, abban a családban kell benne lenned, hogy ezt meg tudjad ítélni, hogy ez tényleg bántás-e vagy nem. Erre vigyázni kell, de nem hagyod, hogy végigmondjam az eredeti gondolatot.
Igen, mert azt tiltakozom ez ellen, ha nem tudom, mi ellen.
Jó, hát igazad van.
Ha valaki lehülyézi a nagymamáját, az szerintem nem helyes.
Ez egy objektív dolog. Nézd, természetesen persze, hát ugye a szavaknak mindannyian hozzászokunk azt, hogy milyen. De gondolj abba, hogy hogyan változik a világ abból a szempontból, hogy ma például az írtó vagy a barométer azok mennyire pozitív, hogy mondjam, kifejezés. Lehet ennek szomorúnak lenni, meg bántani ezt, de hogy mondjam, az élő nyelv erejét nem szabad lebecsülni. Ugye nagyon sokszor a nyelvhasználatunk az csoportfüggő és csoport jellemző. És abban neked az fáj, hogy a másik csoport nem úgy használja a nyelvet, ahogy te. De ez nem azt jelenti, hogy az rossz nyelv. Lehet, hogy az ő csoportján belül egy olyan értékrend érvényesül, amiben ez picit úgy, mint az idegen nyelvekkel, hogy neked nem tetszik, hogy ő idegen nyelven beszél.
Szerintem, és egyébként ebben nagyon egyetértek, hogy igen, az értékrendek érvényesülnek a nyelvben, és szerintem talán ott keresendő ennek a kérdésnek az egyik megoldása, hogy az értékek hierarchiába rendeződnek. Ezt egyébként tudományos terminus technicusszal, ezt úgy hívjuk, hogy értékorientált szemlélet, és ez azt jelenti, hogy vannak fontosabb, és vannak kevésbé fontos, de még mindig jelentős értékek. ennyiről szól. Hogy ez a, ezek tudom, a hogyan nagymama
rendeződnek. Hol van ebben a sorban?
Nem is csak, hogy a nagymama, hanem hogy mondjuk a mélyebb, még mélyebb érzelmek vagy értékek, mint a nagymamához kapcsolódó értékek, tehát például a tisztelet, a méltóság, az emberi méltóság. Ezek hol vannak a mai magyar nyelven, és szerintem itt van az adott kutya elásva, vagy hogy mondjam, tehát a probléma. Ezt nevezem én úgy, hogy egy értékválság vagyunk, ami valójában egy értékrendválság, mert hogyha ez a hierarchia felborul, én nem szeretném egyébként megmondani, és nem is tudom valószínűleg megmondani, és nem is tudnám végig gondolni, hogy hányféle olyan emberi alapérték van, ami tényleg releváns ebben a hierarchiában. De képzeljünk el egy piramist. Ennek a tetején, ha nem az életvédelem áll, akkor abba az értékválságba kerülünk, amiben most vagyunk. Minden szinten. Abba az értékválságba, hogy egyáltalán gondolkozunk azon, hogyha valaki lehülyézi a nagymamáját, az akkor most jó vagy nem jó, vagy egyáltalán kimondhatom-e, hogy én helyesnek gondolom, vagy sem. Mert már ez is egy választás, vagy ez is egy döntésnek a kérdése. És én azt gondolom, hogy itt pont, hogy arról van szó, hogy ezt a háromszöget, vagy ezt a hierarchiát, ezt megpróbálják megbontani, és azt mondani, hogy az életvédelem, vagy a tisztelet értéke az egyenlő, mondjuk a saját jogaim önérvényesítésnek az értékével, vagy egyenlő a mondjuk egy magzat elvesztése során az abortusz kérdés, egy emberi élet egyenlő a saját testemhez való jognak a kérdésével. Tehát amikor egyenlőséget hozunk, azt pedig úgy hívjuk, hogy érték semlegesség, tehát az értékek mind ugyanolyan fontosak. De így nem lehet döntést hozni, az idegrendszer nem így épül fel, az érzelmi rendszer szintén nem, tehát azért is mondtam rögtön az első mondatomban, hogy az érzelmi és az idegrendszer az hierarchikusan fejlődik, és minden egyes idegszálunk a gyors döntési mechanizmusokra, a választásokra épül, így tudunk gyorsak és hatékonyak lenni, így tudunk fejlődni, így tudunk társadalomként is szerintem mozogni. Ezért nagyon nagy probléma, és azért van ekkora válság most, mert az érték semlegesség elkezdett uralkodni. Tehát, hogy egy szintre próbálunk hozni olyan értékeket, amelyeket mesterségesen nem lehet odahozni, mert katasztrofális következményei vannak.
Ezzel egyetértenek az urak, és akkor most nagy válság van, tehát az emberiség történetének egyik nagy válságát éljük most.
Mások válság igen. Volt, most egy újabb hatalmas igen. Válság. Igen. Igen.
És akkor van megoldás? Mert ugye a következő kérdésem az lett volna egyébként, mert elindultunk a szülőktől, és eljutottunk a nagymamáig, hogy a hierarchia a testvérek között. Tehát a család, mint a legszűkebb csoport, azon belül hogyan alakulnak a dolgok, és ott megvan-e az a kapcsolat, ami, ha úgy tetszik, szeretet, ami egyébként meg kéne, hogy legyen. Vagy már ez is. Amerikai filmekben azt látom, hogy azt se tudja, hol van a családja, él egyedül a nem tudom.
Olyan is van. De van más is.
Igen. Topályos. Hát alapvetően, ami az emberiség, vagy egyáltalán biológiai szempontból, hogy azt mondtam, hogy a homo sapiens, tehát az ember az egy ilyen hiperszociális csoportlény, és a mi csoport struktúránk, az ember csoport struktúrája, az egy, ha úgy tetszik, egyfajta kollektivista rendszer, az az együtt, aminek a kulcsszava az, hogy együtt, azaz a közös értékek, vagy közös szabályrendszernek az elfogadása, ilyen értelemben az indoktrinálhatóság, tehát a csoport normáknak a csoport normákkal való azonosulás, a másiknak a tisztelete az együttműködésen alapuló cselekvés. Tehát az, hogy együttműködni, hogy lojális vagyok a többiekhez. Ez a kiinduló pont.
De akkor az emberiség az ember önmaga ellen dolgozik
biológiailag jelen pillanatban. Ilyen. Van egy folyamat, ami egy természetes folyamat, ahol azt jogosan éri az ilyen fajta kollektivista kultúrát, az, hogy az egyén az semmi, nincs, igen. Pedig mi egyének vagyunk. Bizonyos értelemben valóban így van, a nagy vallások is valamennyien azt tanítják, hogy én egyénileg, én egyedi értéket képviselek, én mint személy. És ez valóban így van, mert a hangyák azok nem képviselnek önálló személyet, de az emberi csoportnak az egyes tagjai önálló személyek. Innen indul a dolog, ez teljesen jogos elvárás, hogy legyen a személynek az előtérbe helyezése. Ez egy természetes folyamat, de ennek a természetes folyamatnak a végállomása az a fajta individualista kultúra, vagy aminek a lényege az, hogy mindenki egyén, és miközben mindenki egyén lesz, és az egyént, vagy az egyén értékeket piedesztára emeljük, eközben elveszítjük azt, csoportot. Ami a kollektivista kultúrának az előnyei voltak, azaz most már az együttműködés helyett szabályozott versengés van. Nem együttműködés van, nincs a modern csoportokban együttműködés, szabályozott versengés van. Nem tudunk olyan csoportot. És innentől kezdve, ha valaki egy szabályozott versengő rendszerbe lép be, csak úgy tud eséllyel belépni, ha azt hirdeti magáról a többiek felé, hogy én egyedi vagyok, jó vagyok, úgy vagyok jó, ahogy vagyok, stb. Stb. Ami egy nagyon veszélyes és kétélű dolog, nyilván a gyereknevelésben ez egy alapvető probléma, amikor úgy neveljük a gyerekeket, hogy te értékes vagy, te jó vagy, te mindenben te vagy a legjobb, és akkor szegények találkoznak a valósággal, ezen a szabályozott versengésen alapuló világgal, és rájönnek, hogy ők nem mindenben a legjobbak.
Ami sajnos nekik köszönő viszonyban vannak. Nincsen igen. Egyébként a mostani eredményekkel, akár a mentális kérdésekben, akár pedig a fizikai területeken, tehát valóban mindig úgy döngetjük a mellünket itthon, hogy milyen sportoló nemzet vagyunk, és mennyi olimpiai bajnok sportolónk van, csak hogy a társadalomnak a 99% az nem tartozik ezen kiváló sportolók közé, hanem sajnos pont, hogy a nagyon alacsony végponton található mondjuk az egészségmutatók területén.
Ültem egy orvossal, interjút készítettem, ültem a padon, valahol egy ilyen, nem tudom hol, és emberek sétáltak, jöttek, mentek, és akkor az orvos így rám nézett, és azt mondta, hogy ő neki 5 év múlva térdprotézis kell. Ő neki valószínűleg néhány év múlva infarktusa lesz.
Tragikomikus.
Ő neki tönkre helyzetek. Fog menni a... Szóval, hogy mondjam, tehát én értem azt, hogy én vagyok, és látom a reklámban a 150 kilós, bocsánat, nem bántam a 150 kilós hölgyeket, de látom a 150 kilós hölgyet balettozni, és akkor eszembe jut ez az orvos, aki messziről mondja, hogy egyébként tönkre fog menni ez, meg az, meg amaz a szer. Szóval, hogy mondjam, meddig vihető az, hogy én vagyok, és minden én vagyok.
Hadd tegyek még annyit hozzá, hogy valóban ezt egy ilyen modernkori problémaként fogjuk fel, hogy most itt mi zajlik, de szerintem ez csak annyiban más, hogy bejött a technológia, és egy teljesen más jellegű gyorsaságnak vagyunk szemtanúi. Valószínűleg ilyen próbálkozások, vagy ilyen nehézségekkel már történelmileg egyébként találkoztunk, csak hogy most jelen pillanatban az egyébként boomer idegrendszerünk, szóval az, ami kialakult mondjuk egy pár ezer év alatt, vagy pár tízezer, vagy százezer év alatt, az egyszerűen nem tudja felvenni a versenyt azzal a hihetetlen inger mennyiséggel és inger gyorsasággal, ami egyébként ér minket, köztük ezekkel az értékeket erodáló trendekkel is egyben, amelyek egyébként ott van a háttérben, hogy tőkét hoznak, és profitot hoznak valaki számára.
Itt kell elmondanom, kedves hallgatók, hogy a Magyar Katolikus Rádió YouTube és Facebook csatornáján képben is követhetik mindazt, ami itt elhangzik, csak ugye...
És ez a jóféle inger elárasztás, szóval ezt most ne vegyék az előző mondandómhoz.
De annak volt a példa, hogy ellenpélda, most pont arra vonatkozó ellenpélda, hogy ugye a késsel ugye kenyeret lehet szelni, embert
meg
lehet
az ujjamat
műteni, és ugye meg is lehet valakit ölni. Tehát minden
és ez utóbbi ma nagyon népszerű lett.
A minden eszközre igaz az emberi kultúrában, az emberi történelemben, hogy az embertől függ maga, hogy használja föl. Tehát én értelemben mindaz, amiről itt szó volt számomra, azt a benyomást kelti, hogy elképesztően fontos feladat az újra megtalálni a csoporthoz és a közösséghez való kapcsolódást, de nem olyan módon, hogy abban az egyszemélyes közösségek versenye zajlik, hanem valamilyen módon, és ez nem könnyű dolog, de valamilyen módon felhasználni a kultúra, a művészetek, a tudományok elképesztő eszközeit arra, hogy valahogyan, tehát megőrizni az individuumban, ami biológiai eredetűen fontos, de ugyanakkor újra azt a közvetlen élményt átélni a csoporttal, mert különben az egész csoport fogja megbánni, amelyik ezen a földgolyón él.
Az én példám a gimnáziumi osztály, ahol nem tudom hányan vannak, de úgy mindenki az osztálynak a része. És a példám arra vonatkozik, hogy az én apáméknak a korosztálya, az még alkalomat, 8 osztályos gimnázium egyébként, alkalomattán havonta találkoztak egy kis kocsmában, egyszer havonta, és mindig volt ott valaki az osztályból. És a csoport az megvolt, és hogyha arról volt szó, hogy hú, baj van, akkor jött az, hogy a kis Pista meg a nagy Jóska esetleg tud segíteni. Szóval, hogy mondjam, hogy lehet megőrizni azt, ami jó, ami a hierarchiától indultunk. Valami rettentő pozitív végkicsengés kéne, hogy következzen most akkor a következő.
Én csak reménykedem benne, hogy megadhatom ezt, de abban biztos vagyok, hogy vissza kell nyúlnunk az ember fogalmi kereteihez, ez pedig az, hogy az ember egyrészt egy biológiai, tehát fizikai valójában megjelenő idegrendszerrel és nagyon sok egyéb dologgal rendelkező valaki, egy pszichológiai egység egyben, tehát hogy van lelke, és ezzel a lélekkel kell foglalkoznunk, tehát ez nem egy másodrangú vagy sokadrangú dolog. Szociális személy, tehát amit már itt hallottunk többször is, hogy igenis extra hiperközösségi lényként tud csak és kizárólag hatékonyan funkcionálni, és spirituális egység, ugyanis most már az 1980-as évektől konkrétan a tudományos tanok is ezt az emberképet tartják egyedül, hát hogy mondjam, leírtnak, definiáltnak, konkrétummal ellátottnak, bizonyítottnak. A spirituális egység az annyit tesz, hogy több, mint vallásosság, tehát a vallásosság is benne van, de annál több, hogy tudunk egymáshoz kapcsolódni, hogy hiszünk a kötődés erejében, vagy hiszünk abban, hogy a természettel van egyfajta kapcsolatunk, vagy akár Istennel, a feljebb valóval, a sorssal, ki hogyan fordítja le magának, jó, de Istennel. Hogy ez a négyes, ez szétválaszthatatlan egység. Hogyha ennek a négyesnek az egyik részét kivesszük, akkor egy négylábú asztal is elkezd minimum billegni. Ha már kettő nincsen ott, akkor feldől. Hogyha az összes láb nincsen ott, akkor meg már nem is asztal. Így kell gondolkodnunk az emberről. Szerintem ehhez kellene visszanyúlnunk, és ezek között ez az egyetlen négyes kvartett, amiben talán nincsen hierarchia, és nem szabad, hogy legyen hierarchia. Meg kell adnunk a négyes egységet, vissza kell térnünk ez az egységhez, ennek pedig szerintem az eleme, hogy egy olyan mentális pajzsot, védő pajzsot húzzunk fel, ami ezt az egységet körülfonja, és ezt az egységet priorizálja, és ennek érdekében tesszük a dolgunkat, végezzük a feladatainkat, és próbáljuk begyűjteni az erőforrásokat. Erre egyébként próbálkozunk is, hogy egy nemzeti mentális pajzs programot húzzunk fel.
Ahogy elkezdtük, majdnem ABC sorrendben Csorba Lászlónak van még egy félperces hozzászólási lehetősége. Hasonló pozitív megnyilvánulást várok, csak mondom.
Tehát azt mondhatom valóban, hogy mivel a történelemben már sokszor előfordult az, hogy az emberi kultúra fejlődött, hogy ugye jelentős válságok alakultak, és aztán azon túlvergődve bizonyos tanulságok ugye újra hasznosíthatóvá válnak, hát ilyen értelemben természetesen érdemes optimistának lenni, bár való igaz az, hogy a 19. század ehhoz képest, amikor a legutolsó ilyen nagy válságok voltak, a 20. század már felrajzolja azt a perspektívát, hogy az embert elpusztíthatja a bolygót, és mielőtt még ez a borzalom bekövetkezne, hogyha ezt a bizonyos négyes mentális programot ugye nem tudjuk a pajzsal megóvni, még előtte ugye tönkre megy az a világ, amiben egyébként is élünk. Tehát ezeket mind együtt látni, ennek a felelősségét átélni. Én egyszerűen, persze az alkati dolog, hogy valaki optimista, ugye én valahogy azt gondolom, hogy az nem lehet, hogy ennyi szív, ugye ennyi ész ne találná meg a megoldást.
Bizakodjatok, mondta II. János Pál pápa. Topály József.
Talán a kulcsszó szerintem a közösség, a közösségi kultúra, vagy a közösségi kultúrához való visszatalálás. A közösségnek a szóban is benne van közös szabályok, közös értékek, közös célok, közös tevékenység. Ez az, amit elveszített az emberiség. A nagy individualizmusban mindenkinek egyéni céljai, egyéni önérvényesítés van, önmegvalósítás van, és túl sok az olyan szó, aminek az előtagja az ön vagy az én. Ezeket a szavakat kellene egy kicsit háttérbe szorítani, és jobb lenne, hogy olyan szavaink lennének, aminek a közös az előtagja.
Kedves hallgatóink, vendégeim voltak Hall Melinda, klinikai szakpszichológus az MCC-ből, vagyis a Matthias Corvinus Kollégiumból, Csorba László történész a Budapesti Történeti Múzeumból, Topály József etológus, a Hundrend Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetből. Köszönöm, hogy itt voltak, máskor Köszönjük. Is. Technikus kollégáim Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket. YouTube-on és Facebookon vissza is nézhető, a honlapon pedig vissza is hallgatható mindaz, amit elhangzott.